A hírek után már is folytatjuk a beszélgetést Novák Katalinnal, az Emberi Erőforrások Minisztériumának család, ifjúság és nemzetközi ügyekért felelős államtitkárával, és az édesanyákról beszélgettünk a hírek előtt, pontosabban arról, hogy milyen nehézségekkel jár család és munka összeegyeztetése, vagy összeegyeztethetősége. De azért beszéljünk az édesapákról is, mert érintőlegesen ugyan volt szó róluk, de talán megérez is néhány gondolatot. A Három királyfi, három királylány mozgalom évente szervez konferenciát az apa szerep témakörében. A legutóbbi, ha jól emlékszem, akkor néhány héttel ezelőttán októberben volt. Sokat mondó volt már a címe is, vagy a címválasztás is. Ez úgy szólt, hogy apa is csak egy van. És hát tényleg, apa is csak egy van, még ha erről hajlamosak vagyunk megfeledkezni is, legalábbis a szólásaink szintjén. Pedig hát apa is egy van.
Minden évben elmegyek erre a konferenciára, örömmel vállalom ott a megnyitó előadást, hiszen azt gondolom, hogy az édesapák szerepéről nem csak beszélni kell, hanem közösen gondolkodni is arról, hogy milyen fontos az, hogy a családokban jelen legyenek az édesapák, milyen fontos az, hogy aktív édesapák legyenek, hogy valóban a gyermekeiket szerető módon nevelő és jelenlévő édesapákról beszélhessünk. Talán ez a jelenlét a legfontosabb, amit a gyermekeknek adni tudunk, és amit adni kellene.
Igen, ez a hagyományos férfi szerepbe, vagy a hagyományosan értelmezett férfi szerepbe, ez kevésbé volt eddig jelen az elmúlt évtizedeket, hogyha tekintjük inkább, ugye a sokak számára az apa a szigorúságot, azt az apa szerepet jelentette, amikor fegyelmezésre volt szükség, mondjuk a vacsoraasztalnál.
Bizonyára megvannak ezek a hagyományos anya-apa szerepek, és meg is maradnak hosszú távon is, vagy vannak mindig árnyalatni különbségek egy édesanya meg egy édesapa viselkedése, vagy gyermeknevelési eszközei és módszerei között. Én úgy látom, hogy ebben a tekintetben a mai fiatalok nagyon tudatosak. Hogy a mai fiatal férfiak, a mai leendő apák, azok úgy látják, hogy ők bizony szeretnének aktív részesei lenni a gyermekeik életének, és ezt ki is követelik majd maguknak, és ilyen módon gondolkodnak a saját jövőjükről.
És mondjuk úgy gondolják talán, hogy apának lenni az igenis férfias dolog?
Tehát,
hogy ott lehet lenni a játszótéren a gyerekkel, lökni a hintába, sőt, ne adj Isten, akár ha lánygyermeke van, akkor akár azzal barbizni.
Ezt szerintem hangsúlyozni is kell, hogy bizony apának lenni férfias dolog, egy igazi férfi az ugyanúgy lehet apa, sőt, vagy egy apa lehet igazi férfi, nem is tudom, hogy ezt hogy fogalmazzam meg, de hogy az apaság férfias, az egy rendkívül férfias dolog, és hogy senki ne féltse ettől a férfiasságát, hogyha ő egy olyan aktív apa lesz, aki jelen van a gyermekei életében. És ez azzal is összefügg, hogy ma már nem csak Magyarországon, hanem Európa szerte, sőt a világ fejlettebb részében általában az egykeresős modell az általában nem elég ahhoz, hogy megéljen egy család. Minimum ez a másfélkeresős, másfél-kétkeresős családmodell az, ami életképes. Tehát a nők is ugyanúgy ott vannak, dolgoznak, részben anyagi okokból, részben azért, mert ilyen ambíciói vannak a nőknek is, hogy a munkaerőpiacon is szeretnének helytállni, vagy éppen akár karriert építenének, és amikor megoszlanak a terhek a munkavállalás vagy a pénzkereset tekintetében, akkor ennek természetes velejárója az, hogy bizony az otthoni feladatokban is érdemes osztozni az édesanyának és az édesapának, és aki ezt kipróbálja, aki ebben részt vesz, vagy aki részese volt egy ilyen tapasztalatnak, az általában azt mondja, lehet, hogy nem éppen a pelenkázás lesz a kedvenc tevékenysége, de hogy a gyermekeivel való kapcsolata, a gyermekeihez való kötődése, vagy a kölcsönös kötődés, az hosszú távon is valami olyasmi, ami kifizetődik.
Arról kevesebbet szoktunk beszélni, hogy tulajdonképpen minden családtámogatás ugyanúgy jár az édesapáknak, ha ők választják ezt, mint az édesanyáknak. Tehát gyed extra, ha jól tudom, akkor ugyanúgy igénybe vehető a férfiak vagy az édesapák számára is. Mégis, hogyha megnézzük a statisztikákat, akkor szerintem azért ez nagyon kis százalékban van jelen.
Van erről egy vita, hiszen megközelítés az minimum kétféle ebben a tekintetben nemzetközileg is. Az egyik az olyan, amely ez a skandináv modell, illetve néhány országban működik ez a gondolkodás, hogy előírnak egy olyan időszakot a gyermeknevelési támogatott időszakból, ami kifejezetten, kizárólagosan csak az édesapák számára hozzáférhető. Ez az ilyen apa időszak, vagy apa szabadság, de nem az az apa szabadság, ami nálunk van, ugye 5 nap gyermekenként, az nálunk is jár, hanem egy hosszabb néhány hónapos gyermeknevelési időszak, amit ha nem vesz igénybe az édesapa, akkor az elvész. És vannak is olyanok, akik Magyarországon is ezt követelik, hogy miért nem vezetünk be egy ilyesmit, kényszerítsük az apákat is otthon a gyerekek mellé. Én pedig azt mondom, hogy ebben a tekintetben is mi a választás szabadságát tartjuk szem előtt. És ez a mi megközelítésünk, ami pedig egy alulról építkező és nem egy felülről oktrojált dolog, hiszen pontosan, ahogy ön is említette, kevesen tudják, de így van. Magyarországon gyakorlatilag az első 6 hónapban járó CSED, csecsemőgondozási díj kivételével, ami azért az anya és a gyerek szimbiózisáról szól, és biológiailag is inkább az édesanyát predesztinálja arra, hogy otthon legyen a gyermekével. Ezen kívül tulajdonképpen minden támogatási forma hozzáférhető az édesapának. A GYED, a GYED Extra, a GYES, a gyermekápolási táppénz, a GYET, a gyermeknevelési támogatás, a hosszú távon otthon marad. Tehát minden támogatási forma elérhető egy édesapa számára is. Tény az, hogy ennek jelenleg Magyarországon kicsi a kultúrája. GYES-t például 4%-ban vesznek igénybe ma Magyarországon édesapák, tehát elenyésző az, aki ezt a modellt választja, ugyanakkor hozzáférhető, és kíváncsiak vagyunk, nagyon, mivel kicsi a szám, itt nem látványos az emelkedés, de azért emelkedett valamelyest az utóbbi időben az igénybevevőknek a száma. Én azt mondom, hogy ez mindenkinek a saját döntése. Család és család, nincs két egyforma, különböznek egymástól az élethelyzetek is. Mi adjuk meg a lehetőséget, adjuk meg a választásnak a szabadságát, és hogyha egy család számára úgy az optimális, hogyha ők úgy tudják a legjobban elosztani éppen a feladatokat egymás között, hogy az édesapa marad otthon, mi akkor ugyanúgy nyújtsunk ehhez támogatást, mint ellenkező esetben.
Amikor az imént a anyaszerepről, vagy a nők esetében a munka és a család összeegyeztethetőségéről beszélgettünk, akkor nyilván, hogy nagyon fontos a bölcsöde, az óvoda, ahol a kisgyermekek elhelyezhetők napközben. Azt olvastam a napközben az MTI tudósításában, hogy a kormány 100 milliárd forintot különített el a mostani fejlesztési időszakra, bölcsődei és óvodai kapacitás bővítésére, új intézmények létesítésére, illetve a már meglévők korszerűsítésére. Jól olvastam, ez 100 milliárd forint, ez egy óriási összeg, vagy egy óriási szám.
Valóban, és ez mondjuk úgy, hogy ez csak a jéghegy csúcsa, ez a fejlesztésekre előirányzott fejlesztési forrás, ez a támogatás, amit kifejezetten bölcsőde és óvoda építésekre adunk az önkormányzatoknak, vagy éppen a munkaadóknak, akik családi bölcsődét hoznak majd létre, tehát azoknak, akik bölcsődei, óvodai kapacitásokat fejlesztenek, újonnan hoznak létre. De talán ennek az egész bölcsőde fejlesztésnek érdemes kicsit távolabbról onnan neki ugrani, vagy ennek a témának, hogy megteremtettük a lehetőségét annak, hogy a gyermeknevelés mellett is úgy dolgozzanak az édesanyák a GYED Extra miatt, hogy nem esnek el a családtámogatásoktól. Látjuk, hogy egyre többen vissza is térnek a munkaerőpiacra pici gyermek mellett. A másik oldalon bevezettük ugyan a nők 40-et, amit 170 ezer nő számára ad lehetőséget arra, hogy a nyugdíjkorhatár elérése előtt akár nagymamaként otthon legyen és segítsen a családoknak. Mégis azt tapasztaljuk, hogy ezek a hagyományos, több generációs családok elenyésző számban fordulnak már elő. Nagyon sokszor nincsen nagyszülői segítség, nincsen helyben olyan családi segítség, aminek köszönhetően mondjuk úgy tud dolgozni mind a két szülő, hogy a 3 év alatti pici gyerekre is valaki a családból vigyáz. A babysitter az horrorisztikusan drága annak, aki nem olyan nagyon magas jövedelemmel bír, azt sajnos nem sokan tudják megengedni maguknak. És ilyenkor jön be az a bölcsődei ellátó rendszer, ami Magyarországon hagyományosan nagyon jól működik, viszont a jelenleg hatályos szabályozás szerint csak a 10 000 fő feletti települések számára írja elő kötelezően a bölcsődéknek a működtetését.
Itt lesznek most változások januártól, ami már hát szinte itt van a nyakunkon.
Pontosan, van egy elfogadott törvényünk, ezt már egy évvel ezelőtt, tavaly decemberben fogadtuk el ezt a törvényt, hosszas egyeztetés, komoly előkészületek után, ami egy új kötelezettséget ír elő az önkormányzatoknak, de én inkább onnan közelíteném meg, hogy egy új lehetőséget nyit azoknak, akik kisgyereket nevelnek, és mind a két szülő dolgozik. Ez konkrétan azt jelenti, hogy most már minden olyan településen kell majd bölcsődei ellátást biztosítani, ahol minimum 43 év alatti gyermek van, vagy csak 5 olyan gyerek van, akinek a szülei igénylik ezt az ellátást.
Tehát ennél maradjunk egy pillanatra, hogy 5 olyan gyerek van. Ez nem hozza az önkormányzatokat nagyon nehéz helyzetbe? Tehát van egy kis település, egy akár néhány száz fős kis település, ahol van 5-3 év alatti kisgyerek, és 5 szülő bekopogtatta az önkormányzathoz, és azt mondja, hogy tessék nekem bölcsődei ellátást biztosítani itt a településen.
Jogos a kérdés teljesen. ezért nem önmagában ennyitről szól ez az új törvény, illetve az új szabályozás, az nem csak ennyit mond. Azt mondjuk ki, hogy kell bölcsődei ellátást biztosítani. Ez nem azt jelenti, senki ne azt képzelje el, hogy most egy néhány száz fős településen 100 millió forintos bölcsödét kell építeni azért, hogy azt az 5 gyereket most ellássák. Csak annyit mondunk, hogy az önkormányzatnak a feladata ennek az ellátásnak a megszervezése. És ezt megteheti különböző módon. Egyrészt működtetett hagyományos bölcsödét, itt kell ezekre a klasszikus bölcsöde épületekre gondolni. A másik működtethet mini bölcsödét. Nagyon sok olyan település van ma Magyarországon, ahol óvoda van, de bölcsöde nincsen. És a bölcsödei ellátást nem tudják biztosítani. Ilyenkor például annak az óvoda épületnek egy szárnyában, egy szobájában, vagy hozzáépítve, vagy kihasználva egy kihasználatlan kapacitást, létrehoznak egy szobából egy mini bölcsödét, ahol a 3 év alatti gyermekeket is el tudják látni. Ez egy másik opció, de ezt bárhol létrehozhatja az önkormányzat. A harmadik ilyen opció pedig a családi bölcsöde, hiszen egy családi bölcsödén keresztül is megoldhatja, leszerződik a családi bölcsöde üzemeltetőjével az önkormányzat, és ott biztosítják ezeknek a gyerekeknek a felügyeletét. Ez azt is jelentheti, hogy ezek közül a családok közül mondjuk van egy, ahol az édesanyja vállalná azt, hogy ő működtet a saját családi házában egy családi bölcsödét, ez egy tanfolyamot kell elvégeznie, minimális feltételrendszernek kell megfelelnie, és ő bizony akár ebből el is tudja tartani magát, hogy míg a másik 3-4 édesanyja elmegy dolgozni, ő a saját házában azzal keres pénzt, vagy azzal foglalkozik, hogy ezeknek a családoknak a gyermekeit a sajátjával együtt ebben a családi bölcsödében ellátja. Ez is egy lehetőség az önkormányzat számára, és még azért mondom, a negyedik ellátási formát, ez a munkahelyi bölcsöde. Munkahelyi bölcsödéket is létrehozhat például egy vállalat ott, ahol a helyben van szüksége munkaerőre, ott a munkahelyen létrehoz egy munkahelyi bölcsödét, ott a lehető legközelebb tudja magához a szülő a gyermekét napközben is.
Most minden esetre az látszik, hogy azért az önkormányzatok aggódnak, éppen ma nyilatkozott Schmidt Jenő, a Települési Önkormányzatok Országos Szövetségének elnöke, aki azt mondta, hogy ugyan lesz felkészülési idő, ugye lesz felkészülési idő mindenre az önkormányzatoknak, de ez kevés, azt mondja, hogy kevés ahhoz, hogy a rendeletben foglaltaknak eleget tegyenek, és ő elsősorban arra hivatkozik, hogy az önkormányzati szektor az anyagiakat semmiképpen sem tudja előteremteni ennek vonatkozásában.
Természetesen ezt a rendelkezést, ezt a törvényt és a vonatkozó rendeletet is egyeztettük éppen ezzel a szervezettel is, de minden érintett szervezettel ezt több körben leegyeztettük. Társadalmi vitán volt a családi napköziknek a képviselőitől, a bölcsődei képviselőkön keresztül, tényleg az érintettek a természetesen a családszervezetek és minden egyéb érintett partnerrel hosszasan leegyeztettük ezt, hogy a lehető legjobb szabályozást hozzuk. Én azért sem aggódnék, mert egyrészt már adtunk fel készülési időt 17. január 1-jét megelőzően is. Másrészt úgy alakítottuk ki a szabályozást, hogy 2018. december 31-éig kell megfelelni ezeknek az előírásoknak. Ehhez jön az a 100 milliárd forint, amit éppen az imént említett, ami a fejlesztésekre éppen most nyíló, meg részben nyitva lévő forrás. Ez kiegészíti az eddigi forrásokat, amiket szintén bölcsődei fejlesztésekre fordítottunk, és a finanszírozást is javítottuk, hiszen bevezettük ezt az új ellátási formát, ezt a mini bölcsődét, és ehhez a mini bölcsödéhez bár levittük a követelményeket, a személyzeti, tehát a személyi állományra vonatkozó, a fizikai követelményrendszert is lejjebb határoztuk, vagy alacsonyabb szinten határoztuk meg, mint a hagyományos bölcsödénél. Ezzel együtt ugyanazt a normatív támogatást megadjuk hozzá, központi költségvetési forrásból, mint a hagyományos bölcsőde esetében. Tehát ilyen értelemben jelentősen javul a finanszírozási helyzet. Ugyanez igaz a családi bölcsödéknél is, 30%-kal emeljük a finanszírozást az eddigiekhez képest, és azt is elmondhatom, hogy én bízom benne, hogy 2018-tól át fogunk tudni térni a feladat alapú finanszírozásra, ami még nagyobb mozgásteret ad majd az önkormányzatoknak. Tehát a finanszírozási oldalt a mi részünkről igyekszünk a lehető legnagyobb mértékben biztosítani, nem beszélve itt az étkezéshez adott támogatásról is például. Tehát ezt a részét mi biztosítani fogjuk, de én a középpontban ezzel együtt azt helyezném, hogy azok az emberek, azok a családok, akik most azt tapasztalják, hogy azért nem tud valamelyikük munkát vállalni, mert nincs hova tenni a gyereket napközben, vagy azért nem tud elkezdeni munkát keresni, mert nem tudja megoldani a gyermeknek a napközbeni felügyeletét, érezzék azt, hogy ebben nagyon jelentős segítséget fognak kapni az elkövetkező időszakban. Ne lehessen akadálya a munkavállalásnak az, hogy nincsen megoldva a gyermeknek a napközbeni felügyelete, ez a mi célunk.
Mi a helyzet az óvodai férőhelyekkel? Ez azt gondolná az ember, hogy ez már nagyjából megoldott kell, hogy legyen, hiszen 2015. szeptembere óta kötelező 3 év alatt óvodába járatni a gyerekeket.
Valóban megvan az első év tapasztalata a 3 éves kortól kötelező óvodáztatás, vagy az óvodába járás vonatkozásában. Éppen a múltkor néztem az ezzel kapcsolatos statisztikákat, hogy ugye úgy vezettük be ezt a 3 éves kortól kötelező óvodát, hogy megteremtettük a felmentés lehetőségét. Hogyha egy szülő igényli, kéri azt, hogy a gyermeke felmentést kapjon, akkor hogyha ez a gyermeknek érdekében áll, akkor felmentést is kaphat az óvodai kötelezettség alól.
És ehhez milyen képest... esetekben kapható a mentesség?
Ez arra, a legegyszerűbb esetet mondom, hogyha mondjuk van egy kisebb gyerek is a családban, van mondjuk egy fél éves kisbaba, és azt mondja az édesanyja, hogy ő úgyis otthon lenne a picivel, még 3 évesen nem adná közösségbe a nagyobb gyereket, hanem otthon maradna mondjuk ő is még egy évet velük, akkor ezt megteheti. Na most ehhez képest gondoljon bele, hogy összesen 1% alatti hányoda kérte ezt a családoknak. Tehát egészen minimális, egészen pici az, akik felmentést kértek és kaptak, vagy éltek ezzel a lehetőséggel. Tehát úgy látszik, hogy a 3 éves kortól kötelező óvoda az ilyen formában népszerű is az érintettek körében, hiszen 3 éves kor fölött már azért jó az, hogyha közösségbe tud menni a gyermek, ezt igénylik is. Hogyha pedig a számokat nézzük, hogy mennyi a 3 és 6 éves kor közötti gyermek, és mekkora az óvodai férőhely, akkor azt látjuk, hogy itt még több is a kapacitás, mint amennyi a gyermek. Ami fontos, hogy itt területi különbségek azért lehetnek, ezért is fejlesztettük az óvodákat.
Én
ezért
gondolom,
is...
hogy nagyon más a helyzet mondjuk Budapesten, vagy akár egy vidéki nagyvárosban, mint egy somogyi, vagy egy szabolcsi kis településen.
Nagyon különböző lehet, még Budapest kerülete és kerülete között is lehet jelentős különbség. Mi azt a célt tűztük ki magunk elé, hogy senki ne szembesülhessen olyan problémával, hogy nem tudja elhelyezni mondjuk az óvodai kötelezettség ellenére a gyermekét. Én úgy látom, hogy ebben a tekintetben elég jól állunk, és jó úton is haladunk. Nem mondom azt, hogy készen vagyunk teljesen, és már nincsen olyan óvodai kapacitás, amit fejleszteni kéne, meg bízom abban, hogy mivel egyre több gyermek fog születni Magyarországon az elkövetkező években, egyre nagyobb lesz erre az igény is.
Ha már itt az imént a bölcsödei elhelyezésről beszélgettünk, akkor ugye ezzel párhuzamosan napirenden van a bölcsödei dolgozók béremelése, illetve továbbképzése is. A bölcsödei dolgozók béremeléséről éppen a közelmúltban született kormányzati döntés. Mi várható, mit remélnek ettől?
Fontos az, hogy akik a bölcsödében foglalkoznak a gyermekeinkkel, ugyanúgy, mint az óvodában vagy az iskolában dolgozók is, azok is megfelelő elismerést kapjanak, nem csak erkölcsi értelemben, anyagi értelemben is, és itt azért komoly lemaradás volt, nem 1 éve, 2 éve, 6 éve, 8 éve, hanem ez egy több évtizedes lemaradás is, és tényleg nagyon alacsony bérekért dolgoztak az itt foglalkoztatottak. Ezért is döntött úgy a kormány, hogy a felsőfokú végzettségű bölcsödei kisgyereknevelőket, ez a szakkifejezés a bölcsődei dolgozóknál a felsőfokú végzettségűekre, beemeli a pedagógus életpályába. Tehát őket beemeltük a pedagógus életpályába. Ez nekik egy 40-60%-os béremelkedést jelentett. Ez bruttó 90 ezer forintos átlagos béremelkedést jelentett havi szinten. Tehát ez egy nagyon-nagyon komoly ugrás volt közel 1000 bölcsődei kisgyermeknevelőnek. Most még 3,5%-kal nőtt a bérük szeptembertől, és ugye a pedagógus életpályával még jövő szeptemberben ismét lesz egy 3% körüli emelkedés, tehát az ő bérük az egy nagyon komoly emelkedésen ment keresztül. Vannak azonban olyanok is, akik nem rendelkeznek felsőfokú végzettséggel, és így dolgoznak a bölcsödékben, ezért is döntött úgy a kormány, hogy 1,5 milliárd forintot előirányzott 2017-re, azért, hogy a középfokú végzettségűeknek is tudjunk egy béremelést adni. Ez úgy átlagosan egy 12%-os béremelést jelent a középfokú végzettségű bölcsödei dolgozóknak az esetében, és amit én itt még kihangsúlyoznék, az az, hogy megnyitottuk, vagy szélesre tártuk a lehetőségét annak, hogy akár a fiatalok, akik pályaválasztás előtt állnak, akár azok, akik már most is bölcsödében dolgoznak, de nincsen meg ez a felsőfokú végzettségük, szerezzék ezt meg. És úgy látjuk, hogy ez egyre népszerűbb is ez a szak. 3,5-szer annyian jelentkeztek idén, mint azt megelőző évben erre a képzésre. Itt a Palkovics államtitkár úrral is szorosan együttműködtünk azért, hogy úgy olyanra szabjuk a feltételeket, hogy minél többen meg tudjanak ennek felelni. De én úgy látom, hogy ezzel együtt, hogy megnyitottuk a képzésnek a lehetőségét, a középfokúaknak is tudtuk emelni a bérét, a felsőfokúakat pedig beemeltük a pedagógus életpályába, nagyon komoly lépést tudtunk tenni annak érdekében, hogy valóban az anyagi megbecsültsége is jelentős mértékben javuljon a bölcsödében a kicsi gyermekeinkkel foglalkozó szakembereknek.
Bölcsödék, óvodák és iskolák vonatkozásában itt ugye a közétkeztetés tekintetében is voltak változások a közelmúltban, és ha jól olvastam, akkor lesznek még a jövőben is. Mik az eddigi tapasztalatok? Egyáltalán mi lehet a mérlege mindez idáig a menzareformnak?
A közétkeztetésnél egy nagyon fontos változás volt az ingyenességnek a kiterjesztése, ezt se felejtsük el, hogy ma már gyakorlatilag a rászoruló gyermekek mindegyike ingyenesen étkezik, függetlenül attól, hogy bölcsödés, óvodás vagy éppen iskolába jár, és a bölcsödei és óvodai korosztálynál pedig egy jövedelemhatárhoz kötötten is a többségnek ingyenesen nyújtjuk az étkezést, de a nagycsaládosoknak, a fogyatékkal élő vagy beteg gyermeket nevelőknek teljesen ingyenes ez az étkezés. Tehát itt egy nagyon széles kör az, akik ingyen kapják napi háromszor, vagy bölcsődében napi négyszer ezt az étkezést. Ez nemzetközi szinten is egyedülálló, nem jellemző az, hogy ilyen támogatott legyen a gyermekeknek az étkezése. És mi azt mondtuk, hogy ha ezt biztosítjuk kormányzati forrásokból, vagy központi költségvetési forrásokból, áldozunk erre nagyon nagy mértékben, hiszen csak hogy összehasonlításként mondjam a számokat. Itt 28 milliárd forintról indultunk 2010-ben, ma már több mint 73 milliárd forintot fordítunk ugyanerre a célra. Tehát látszik, hogy milyen óriási nagy volt az ugrása a két összeg között, hogy mekkorát tudtunk emelni a támogatáson. És azt gondolom, hogy ha ezt az étkezést biztosítjuk a gyermekek számára, akkor kötelességünk az, hogy ez az étkezés jó minőségű is legyen. Nem csak a mennyiség, hanem a minőség is számít. Ezért vezettük be a közétkeztetési rendeletet, amit szakemberek alkottak, nem politikusok. Itt tényleg olyan szakemberek, akik az egészségügyhöz értő módon állították össze, hogy mi egy ekkora korosztályban lévő gyermeknek a szükséglete, mennyi fehérjére van szüksége, mennyi szénhidrátra van szüksége, ezt milyen formában kell bevinnie, hogy milyen gyakran kellene halat fogyasztani, a friss gyümölcsöt, friss zöldséget, milyen változatossági mutató mellett, milyen elkészítési formák az egészségesek egy ekkora korú gyermek számára. Ezek voltak azok az alapelvek, amelyek mentén megszületett ez a rendelet, és amit tavaly be is vezettünk. És én úgy látom, hogy bár voltak és vannak is mindig kritikusok, vannak olyanok, akik ezt nem fogadták szívesen, én úgy látom, hogy azért nagyon sok helyen ennek a fogadtatása pozitívabb lett.
De ezt mérték, vagy voltak visszajelzések iskoláktól, szülőktől, gyerekekről, hogy arról lehetett hallani, hogy hát minden sótlan.
A sótlanság volt a legkomolyabb kritika, ez így van. Én részben ezt annak is tulajdonítom, hogy a szülő vagy a felnőtt az a saját ízlésvilágából indul ki, és hogyha neki sótlan vagy ízetlennek tűnik valami, vagy hát mi sokkal sósabban eszünk az átlagnál, ez sajnos igaz Magyarországon, ez nagyon jellemző, hogy rendkívül nagy a sóbevitel, nagyon komoly, nagyon meghaladja jelentős mértékben az egészségügyi határértéket a sófogyasztásunk, ez jellemző itthon. Amit jogosnak éreztünk abszolút a kritikák közül, hogy talán a piciknél ez a 3 év alatti és az óvodáskorú gyermekeknél is, tehát bölcsődei óvodai korosztálynál túl drasztikusak ítélték meg ezt a sóbevitel csökkentést. Ezért pontosan ezt a rendeletet módosítottuk tulajdonképpen. Nem csak hogy a gyerekektől, tehát a
lehet,
pedagógusoktól vettük. Ez annyit jelent, praktikusan ez annyit jelent. Megnéztük, leültünk a közétkeztetőkkel, leültünk a szülői szervezetekkel, a pedagógusoktól vártunk visszajelzéseket, tehát megnéztük azt, hogy mi a tapasztalat, és úgy láttuk azt, hogy ebben a sóbevitelben, ebben érdemes olyan értelemben engedni, hogy a kitűzött cél az ugyanez, csak nem rögtön érjük el, hanem néhány év vonatkozásában. Tehát évente csökkentjük a megengedett sóbevitelnek a mértékét, és mivel ez egy több évtizedre szóló program, tulajdonképpen itt nagyon hosszú távra tervezünk, hát azt szeretnénk elérni, hogy a mai gyerekek azok egészséges felnőttek legyenek. Itt nem máról holnapra kell gondolkodni, itt azt szeretnénk elérni, hogy ahogy ma Magyarország élen jár a szív- és érrendszeri megbetegedésekben, nagyon sok a krónikus betegség, de látjuk azt, hogy milyen egészségi állapotban van a mai idősebb generáció. Igyekezzünk ezt megelőzni ezeknél a pici gyerekeknél már, ez a cél vezérel minket, ezért hogy meg is egyék ezt az ételt, ezért úgy gondoltuk, hogy jobbat teszünk akkor, hogyha engedünk ebből a sóbevitelből, olyan értelemben, hogy néhány év alatt kell majd elérni ezt a határértéket, tehát lehetőséget adunk arra, hogy több legyen a jelenlegihez képest a sóbevitel. Itt azért egyetlen mondatot mindenképpen hozzátennék, hogy sajnos a gyakorlat az azt mutatta, hogy néha azt az egyszerű megoldást választották, hogy teljesen sómentesen főztek az étkeztetők. De most ez nem egy jó megoldás, tehát soha nem írtuk elő a teljes sómentességet. az észszerű, jól betartható szabályozás az a célunk. Mi tanulva az eddigi tapasztalatokból igyekeztünk most egy olyan változatot a közétkeztetőkkel közösen elkészíteni, aminek az eredménye reményeim szerint az lesz, hogy a gyerekek ezt az ételt tényleg meg is eszik, és jó minőségű, megfelelő mennyiségű egészséges ételt és finom ételt fognak kapni a gyerekek, ami teljes mértékben el is tudnak fogyasztani a bölcsödében, óvodában, iskolában egyaránt.
Az elmúlt órában Novák Katalin, az Emberi Erőforrások Minisztériuma Család, Ifjúság és Nemzetközi Ügyekért felelős államtitkára volt a vendégünk itt az arénában. A műsor elkészítésében Módos Márton főszerkesztő vett részt, én Kocsonya Zoltán voltam. Köszönöm, hogy velünk tartottak.